Szép jó reggelt mindenkinek. Az első akkor, hogy imádkozzunk, oké? Drága, drága úrunk, hálásak vagyunk azért, hogy elsősorban hogy itt lehetünk, és te gyűjtöttél minket össze, uram. Hálásak vagyunk, hogy itt a Sanyi, és megviselve az angliai időjárástól, de és kérünk, uram, és imádkozunk, hogy gyógyítsd meg, és kérlek, erősítsd meg a szervezetét, uram. És szeretnénk még tőle még hallani. Adj neki hangot, uram. És kérlek, hogy csak tarts minket össze, adj egységet itt ma reggel nekünk. Szeretnénk ma tőled hallani a te hangodat, a te vezetésedet, a te iránymutatásodat, mert enélkül tényleg elveszünk, tényleg csak tévejgünk. És köszönjük, uram, hogy te olyan hűséges vagy, hogy te még akkor is olyan munkat keresed, amikor mi messze mennénk el tőled. Hisszük, hogy van egy célod azzal, hogy mi itt vagyunk. Egyénenként is, de így velünk összességében is van egy nagy célod, uram. És használsz minket, és te dicsőségedre tesszük, amit teszünk, hogy vállalkozunk, hogy rólad teszünk tanúbizonyságot, és tényleg bármit, amit teszünk, azt te általad, te érted, és veled tesszük, és szeretnénk tenni. Úgyhogy csak erősíts meg minket, uram. Bátoríts minket, és taníts minket. Drága Jézus, te drága nevedben imádkoztunk. Amen.
Amen.
Egy bevezető gondolat, és aztán reméljük, hogy Isten ad hangot a Sanyinak. Egy érdekes dolog. Nem tudom, miért erről kell beszélnem megint, de biztos van egy célja. Lehet, hogy észrevettétek, hogy a sáfással könyvet abba hagytuk, vagy így. Nem tudom miért. De nem baj. Isten most úgy vezetett, hogy majd újra előkerül. De nem is arról akarok beszélni, csak így mondtam, hogy furcsa. Furcsa. Hanem a keleti és a nyugati gondolkodásmód jutott eszembe. És ahogy gondolkodtam, és tegnap pont erről olvastam, de hogy miért kell erről nekem beszélnem? Lehet, hogy van értelme ennek. Olyan céggel kapcsolatban olvastam, aki egy japán cég, a Toyota, és próbálta behozni a kultúráját ugye Amerikába, és szembe kerültek azzal, hogy mennyire eltér a két kultúra, így az alapjaiban. Ugye a kultúra az az alapvető hiedelmek és milyen gyökerező szokásoknak a rendszere az emberekben. És ahhoz, hogy te egy új kultúrát bevigyél valahova, akárcsak ez, ha egy pici változás is van az eredetihez képest, úgy értem az embernek az originál, saját kultúrájához képest, az egy hatalmas erőfeszítés, úgy értem. Lehet ezt finomítani, változtatni, de le kell menni az alapokhoz. Oké, akik így járatosak ilyen filozófiákban, meg keleti vallásokban, azok fogják ezt, azok már tudják ezt, hogy miben más a kettő, de csak így röviden, és aztán elmondom, hogy mire gondoltam ezzel kapcsolatban. Ugye a nyugati gondolkodásban ott van az, hogy a individualizmus, az egyénnek az érték, az egyénnek a nagy volt, a kiemelkedő volt, hogy egyéni teljesítmény, tudod. A keleti kultúrában meg ez a kollektivizmus van meg, ugye ez a közösség van inkább. És amikor sikert érünk el, az nem az egyént jutalmazzák a sikerért, hanem a közösséget. Azt a részleget, azt a csoportot, vagy azt a nagyobb léptékben gyárat, aki ezt elérte. Aztán a másik, ami kapcsolódik ez, hogy nyugaton ugye a személyes teljesítményen van a hangsúly. Mit értél te egyénként, ugye mérik az egyén teljesítményét, és mi is, amikor erre gondolunk, ez jut eszünk be egyből, hogy amikor teljesítménymérés van, akkor ez van, hogy nézzük, hogy az ember mit dolgozott, mit termelt, mit hozott, mennyire volt hatékony, mennyi hibát követett el, mennyi veszteséget okozott esetleg. Ezzel szemben ugye ez a kollektivizmus van megint csak szem előtt. Az egyén sikere az a csoport sikere is kész. Oké. Aztán viszont persze mindkét kultúrában megtalálható ez a férfi központúság, ami azért kezd változni, és nem feltétlenül... Oké, okay, ami Japánban az kicsit negatív, az kicsit durva azért. Tehát, hogy ott a nőket nem nagyon tekintik semmibe. Tehát hasonlít a muszlimoknál. Tehát így a... Biztos, ha ismertek a japán kultúrát, úgy a nőnek nem igazán van értéke ott. És egy módon azért ezt hallottam, mert hogy félnek. Van egy ilyen félelem a nők felé a férfiakban, és ezt úgy kompenzálják, hogy így elnyomják őket. És ezért a Toyota gyárban nagyon ritkán találsz egy női mérnököt, vagy női vezetőt, tehát így egy-kettőt talán összesen. És a világ egyik legnagyobb vállalatáról beszélünk. És ez érdekes egyébként. De majd mindjárt mondom, hogy mi a lényeg. Oké, aztán a nyugaton ott van a vállalkozó szellem, ugye? Tudod, megyünk előre, és ugye ami ehhez hozzájárul az, hogy vállaljuk a bizonytalant. A japánok pedig próbálják elkerülni a bizonytalant. Ez a bizonytalannak az elkerülése, az benne van a kultúrába. Egyszerűen. Ugye a kultúrájuk viszont eléggé összeszövődik a vallási és spirituális hátterükkel, ami ugye a taoizmus főként, és sintoizmus. Érdekes ez egyébként. Tehát nem egy keresztény alapokon nyugvó társadalom, ugye, ahogy Anglia, vagy Amerika, vagy még Magyarország is egy szintig, bár ugye itt volt egy komoly elnyomás az utóbbi 50 évben, ami azért elég nagy hatása volt, de előtte Magyarországon is nézd meg a világ legnagyobb mérnökei, feltalálói, legnagyobb üzletemberei, akik akkor nevelkedtek, azok ura irányítják most a világot, és tették a legnagyobb befolyást a világra. És azóta érdekes, hogy ez így nem annyira jellemző. Tehát, hogy így van azért egy-két sikersztori, de Kürt, vagy ilyenek, de ő is még azért az eléggé a régi generációhoz tartozik, még az elnyomás előtti. És most nem akarok politizálni meg semmi. Oké, csak ennyi. Oké. Aztán a nyugati kultúrában ott van ez, hogy rövid távú gondolkodás, hogy mi az, ami nekem pénzt hoz rövid távon, miből lesz nekem pénzem, ugye ezt mi is feltesszük, és ez benne van. A japánok pedig úgy gondolják, hogy ezt hosszú távon kell nézni, évek, 10 év távlatában, és például amikor munkahelyet keresnek, ugyanígy, ugye itt már divat az, hogy 2-3 évente vált az ember munkahelyet, de ott 10-20 év a minimum, de igazából az élet hosszig tartó munkahely. Ez van benne, ez van bennük. És egyébként ez nem egy rossz dolog, mert tudod, 2-3 év alatt mit tudsz megtanulni egy cégnél? És nem vezet mindegy, tehát szerintem így az embernek azt mondják, hogy egy vállalkozás is, hogy ha túléri az első 5 évet, akkor utána az már így számítanak rá, és azt mondják, hogy na ez már kezd valamit lenni belőle. Aztán van ilyen, hogy a japánoknál, nyugatnál mások irányításán vagy vezetésén van a hangsúly, míg ott pedig az önkontrollon. És nézd meg, hogy honnan jönnek ezek az önkontrollal kapcsolatos filozófiák, meg gyakorlatok, ezek mind ugye a harcművészet, és Japán és Kína, onnan jött a meditáció, ennek ez a formája, stb. Ez mind onnan jött. És a nyugatban nem volt ez így benne, de majd benne lesz, vagy megmondom, hogy hogy van benne. Aztán még egy dolog van mondjuk, hogy mi hiszünk abban, hogy tudjuk irányítani a környezetünket. Van egy kontrollunk felette, minden tényező felett van. Ráteszem az ujjamat, érzem a púzusát, a lüktetését, és hogy így tudom irányítani, tudok hatással lenni rá. Japánban inkább azt mondják, hogy inkább alkalmazkodnak a környezethez, mint hogy ők irányítsák. Na most, de a Toyota, ha így gondolkodna mai napig, nem lenne sehol, nem, tényleg. Tehát ez a gondolkodás, ez elvitt őket odáig, hogy az 50-es évekig, vagy 40-es évekig nem voltak sehol a világon. Miért? Mert bár igenis van ebben érték, amit ők hisznek, és ebben a kultúrában, de ugyanakkor van néhány jelentős hiány is, ami nincs benne. És ez tényleg ugye az egyik magának az egyénnek az értéke. És beszélnek a tiszteletről, hogy ugye a Toyotának az egyik pillére az a tisztelet a másik iránt, a másik pillére a folyamatos fejlődés, de mégis, tudod, az ember inkább csak egy része a nagy egésznek és egy fogaskerék, mint hogy egy egyén, aki nagyon értékes és pótolhatatlan, hanem ott mindenki pótolható, mindenki csak egy rész. És a Toyota, amikor az áttörést hozta, akkor olyan emberek által hozta, olyan főmérnökök vagy vezetők által hozta, akik valamennyire a nyugati módon is gondolkodtak, és így nem féltek előre menni, nem féltek szembe menni akár a saját kultúrájukkal, konfrontálódni vele, és keresték tényleg azt, hogy lehetne áttörést hozni, és keményen, céltudatosan, vállalkozó szellemben léptek egyet előre, és ekkor lépett túl saját magán az egész. Csak azon gondolkodtam, hogy így a kereszténység az nem áll olyan messze ettől a japán felfogástól, de a nyugatitól sem. Ugye a nyugati az főleg a kereszténységen alapul, de csomó érték ugye valahogy így már eltompult, vagy nyilván a világrendszer miatt így átalakult. De hogy itt, és nézd meg, tehát például a gyülekezet egy jó példa, hogy a gyülekezetben van példa arra, hogy van az egyénnek értéke, van személyes sokszínűség, tehát sokféle ember van, és talán nincs még egy olyan sokszínű hely a világon, mint egy igazi élő gyülekezet. Tényleg. És az egyénnek is van szerepe, de ugyanakkor nem találsz még egy olyan helyet, ahol ekkora egység lenne. Ilyen egységben, ahol az emberek a másik javát keresik. És eljöttem, hogy ez egy nagyon különleges dolog, és nagyon ritka. Vagy az van, hogy menj előre, és tudod, céltudatosan, és törj előre, nézd a saját érdekeidet. Persze nem vezetett sokáig. Vagy az van, hogy oké, elárendelem magam teljesen a közösségnek, és én nem emelkedek ki, nem lesz ez a kis bütyök, ami ott kiáll, és ami így hozza az áttörést, valami újdonságot. Hanem én csak egy vagyok a szürke tömegből, és kész. De hogy én hiszem, hogy Isten tudja megadni az embernek azt a gondolkodást, azt az értéket, ami a valódi értéke, hogy te valóban egy értékes ember vagy, és valóban számítasz, és nem baj, ha különböző vagy, és igenis lehetsz bátor, és Istenben bízva tehetsz látszólag furcsa dolgokat, úgy értem, nyilván ami a Bibliával összhangban van, és az alapvető tanokkal, de mégis ami furcsa a társadalomnak. De ugyanakkor pedig törekedhetsz arra, hogy a másik javát keresd, sőt, ugye a szeretet az ezt teszi, ez a szeretet, hogy a másik javát keresem, és nem pedig csak az én saját rövid távú jóvoltomat nézem. És ez álmulatos dolog, hogy mennyire ez lenne az egészséges, és miért? Nagyon egyszerű, mert így vagyunk megteremtve, a világ így van összerakva, oké? Ezt nekünk nem kell magyarázni, mint hívőknek. De mennyire érdekes látni a két pólust, hogy mennyire elmegy a két irányba tudod, az individualizmus és a kollektivizmus. Tehát, hogy mennyire lehet ennek egy egészséges formája, és egy egészséges gondolkodás, ahol az egyének megvan az értéke, és ugyanakkor a közösségnek is megvan az értéke. De a közösségben helye van a sokszínűségnek, a közösségben helye van annak, hogy valaki kiemelkedjen, valaki kiérdemelj az elismerést, igazán. Ez egy nagyon érdekes, és azért, mert tőle egy vállalkozás sikere, és kezdünk erre mi is rájönni, az egyik kulcs az, hogy építs egy sikeres csapatot, nem? Az, hogy te egyedül kevés vagy, és a rendszer az egy jó dolog, és mi csináljuk, építünk rendszereket, és persze lehet, hogy még jól is csináljuk, De hogy valahogy ott egy csomó korlát van még mindig. Nem lehet mindent automatizálni, mert egyszerűen az termodinamika másik törvénye, az entrópia működik. Tehát minden esik szét, ugye, magától. És kellenek emberek a rendszerbe. Emberek nélkül egy szintig lehet építkezni, de aztán nem működik. És az emberek sokszínűk, az emberek ugye nem tökéletesek. És kell, hogy az alapoknál meglegyen egy egészséges gondolkodásmód erről a csapatról, hogy ott legyen a másik tisztelete, de ugyanakkor a másiknak egy az egyéniségének is az elismerése, és igenis annak a bátorítása, hogy ő egyénileg is igenis elérjen egy kiemelkedő teljesítményt. És a bizalom és a kölcsönös elismerésnek legyen egy ilyen elegye, ami egy egészséges légkör teremt a csapatban. És ugye a vezetőnek a feladata, és azt szerintem ez biztos igaz a hálózatépítése is, meg a cégen belüli csapatépítése is, hogy a vezető feladata, hogy nem csak az, hogy irány mutasson és az élre álljon, és aztán hasítsa a levegőt, és ő menjen elő, hanem az is, hogy elősegítse, vagy energizálja a csapat szellemnek, vagy ennek a, angolul ezt úgy hívják, hogy chemistry, mint ugye a vegyi kötés a két anyag közt, hogy a kapcsolatokat, a kötődéseket táplálja, kezelje, és gondozza, és építse tudatosan. A vezetőnek ez egy hihetetlen fontos feladata. De szerintem nem tudja ezt megtenni addig, tudja csinálni biztos egy módon, de igazán nézd meg, akik ebben jók, azok keresztény alapokon nyugszanak, vagy tényleg hívő, újjászületett emberek általában. Mert egyszerűen kell ez az egészséges nézőpont az egyenlőről és a csapatról. És tényleg Isten a gyülekezetben mutatta ezt meg egy ilyennem. Hihetetlen. Ha elolvasod 1 Korintus 12-t a Bibliában, vagy Róma 12-t, ahol ír a gyülekezetről, leírja, ott van pontosan kifejtve gyakorlatilag ez hogy van, álmulatos. Tehát olyan, mint egy emberi test, hogy minden tagnak van egy funkciója, és különböző, és ez nem baj, hogy mindenki csinálja maga dolgát, és nem helyettesíthető. Hát elveszettem a kis ujjam, majd a fülem átveszi a szerepét. hanem igenis fontos része van. De ugyanakkor egységben vagyunk, és egymás nélkül nem tudunk létezni gyakorlatilag. És ha a gyülekezetnek van baja, és van problémája, akkor az mindenkit érint, ha az egy egészséges élő gyülekezet. És van ennek egy, és nem 100%-osan ugyanaz, de egy csapat, egy vállalat, a vállalaton belüli csapatban ugyanez meg kell, hogy legyen. Én hiszem. És tényleg a vezetőnek az egyik nagy felelőssége, ugye itt sokan vezetők vagytok, hogy tudatosan gondozza és ápolja a kapcsolatot, a kötődéseket az emberek közt. És erre tényleg kell erőt és energiát szánni. És az embereknek egyszerűen kell, és az embereknek kell, hogy ez legyen, igényli. Különben esik szét. És egy ilyen értelemben a vezető az nem része a csapatnak, az egy ilyen értelemben felette áll. És ugye ez normális, tehát hogy ebben nincs semmi furcsa. De ugyanakkor, tehát hogy meg kell őrizni ezt a szellemiséget, és ezen dolgozni kell. Mert ez tényleg, csak megnéztem, hogy a legsikeresebb csapatokat, van egy ilyen, az volt a nevük, hogy a Black Team, a fekete csapat, ők programtesztelők voltak, szoftvertesztelők voltak, de kb. Olyanok voltak, mint a SWAT Team, hogyha azt ismeritek. Amerikában az a különleges kommandós osztag, akik tudod, minden ember vérprofi, és tudod, minden halálosan komolyan vesz, amit csinál, és tudod, ott ember életek múlnak rajtuk, hogy jó döntést hoznak-e, vagy jól reagálják le az adott dolgot. És ez a csapat is egy ilyen identitást vett fel, hogy ők profik, és hogy ők ennyire összetartanak, és nyilván ez a vezetőjüknek volt az érdeme, hogy aki ezt inspirálta nekik, és aztán mindenkit, aztán beöltöztek feketébe, mikor teszteltek, és tudod, és ilyen, tényleg olyan volt, mint egy film, amikor csinálták, de ők voltak a legprofibbak, és olyan hibákat hoztak ki, amiket nem találtak meg egyébként, és később zavaró lett volna, amikor eladják ezt a szoftvert. És őket hívták mindig, amikor tesztelés volt, jön a SWAT team is. Tesztelünk, jó, hát és ilyen bizarrnak tűnik ez az egész. De hogy ott volt egy hihetetlen kohézió ebbe a csapatba, és mégis ott volt, a csapatnak volt nyilván egy hihetetlen, egy ilyen elit érzés, sehogy ők különlegesek, és ez is kell egyébként a csapatnak, hogy mi valamiben különlegesek vagyunk egészként, és persze és a csapaton belül megvolt, hogy ki ebbe jó, ki abba, ki tudja hatásolítani jól a bombát, ki az, aki a legjobb mesterlövész, most így analógiát használva a SWAT teamre, de hogy nagyon fontos volt ez is, hogy mindenki a saját szaktudásában igenis kiemelkedő legyen, és egyéni teljesítményen is nagyon profi legyen, de ugyanakkor az egység, az a chemistry, a kohézió az ott legyen. És mégis, főleg nagyobb vállalatoknál látni ezt, hogy tudatosan verik szét ezt az egységet sokszor, nem? És erről a Sanyi ódákat tudna mesélni, vagy órákat is, meg ódákat, hogy miért csinálják, de ugye és itt jön a vezetőnek a büszkeség, és sok minden identitás problémák, és becsapottság, és sok-sok minden lehet emögött. De törekedjünk arra, hogy őrizzük az egységet, és a Biblia is erre bátorít egyébként, Efézus 4:2-ben is mondja, hogy őrizzé ezt az egységnek a megőrzésén, erre törekedjetek, és ő a szellem egységéről beszél, ugye, és a hívőket, most tök mindegy például, hogy mi nem ugyanabban a gyülekezetben járunk, ugye, tehát szinte ez már tényleg hát ez egy ilyen felekezet közi üzletember találkozó, tehát itt nincs az, hogy mi a Biblia szólósok vagyunk, vagy mi reformátusok, vagy evangélikusok, vagy bármi, hanem mi nyilván a nagyobb Krisztus testének ugyanúgy részei vagyunk, és a helyi gyülekezetnek is van nyilván egy szerepe, de most itt speciálit, most így alakult, és ez így Isten akarata, és abszolút tök rendben van. De hogy azt mondja, hogy az egységen munkálkodjatok, tehát hogy ez nem, nyilván Istennek fontos, és Isten ebbe energiát fektet maga, de azt mondja, hogy ti egyénként, ti a tetteitekkel, gondolkodásotokkal, döntéseitekkel, kommunikációtokkal, a beszédetekkel, amit mondtok, ahogy beszéltek, segítsétek elő ezt az egységet, ezt a kohéziót. Nagyon fontos. És itt nekünk, mint csapat, tényleg mi is egy csapat vagyunk, találunk valami nevet magunknak, nem sok. Oké, ugyanakkor tényleg, ha céged van és vállalkozol, embereid vannak, vagy most kezdesz el embereket felvenni, akkor hihetetlen fontos, hogy erre odafigyelj. Őrizd meg az egységet, és gondozd, és ápold, és tápláld, és... Ja. Igen. És tényleg az egészséges alapot ehhez még egyszer az nyújtja, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy Isten hogy néz ránk, kik vagyunk mi, és mi... Az egyénenként mi a mi értékünk. Hatalmas. Felbecsülhetetlen. Oké. Amen.
Jó, megpróbálok. Lehet, hogy most nem lesz olyan érces, mint ahogy szeretném. De azért hallotok, igaz? A végeken is, ha közelebb tudtok jönni, az segít nekem. Kulturális áttekintés. Kelet és nyugat. De nem, csak gondoljatok bele, neked nincs kultúrád? Dehogy is nincs. Ugye te beléd van vésődve. És az előbb kicsit, mondjuk azt, hogy élesen, vagy mondjuk azt kicsit kritikusan beszéltem az angolokról, akiknek mindössze más a kultúrája, mint nekem. Illetve lehet, hogy egy kicsit tehát mondjuk markánsabban, még markánsabban él, a kultúrájuk, mint a miénk. A kultúra nem más, mint egy szükség és a ráadott válasz rendszere, amely az elégedettségnek egy mértékét kellene, hogy hozza. És ez egy tanult dolog. Ez egy olyan dolog, amit gyerekkorodban elkezdtél megtanulni, és mára egy elvárt viselkedés, egy elvárt rendszerré vált az életedben. De aztán elmész egy másik országba, és azt látod, hogy ugyanarra a szükségre ők egy másik megoldást találtak, és ugyanolyan jól működik. Úgy értem, én kész vagyok ölni azért, hogy az én kis rendszeremet senki ne érintse. Jó, nem ölök, csak annyira megharagszom rád, hogyha hozzányúlsz, hogy... És közben valami olyasminek vagyok a rabja, aminek nem kéne, hogy legyek. A kulturális kötöttségem fogságba zár. Nagyon sokszor Isten üzenetét a kultúrám miatt utasítom vissza. Azzal a bölcs és mély felszóli felkiáltással, hogy én ezt nem így szoktam. Mi ezt nem így csináljuk. Ez így nincs rendben. Közben rendben van. Teljesen rendben van. Csak egy új, egy mélyebb, egy adott esetben igazán működő megoldást ajánl nekünk Isten arra a problémánkra, amit a kultúránk szerint másképp oldottunk meg. És rosszul, úgy értem, eredménytelenül, vagy fél eredménnyel, ideiglenes eredménnyel. Úgyhogy vigyázz a kultúráddal. Vigyázz azzal, ha valami nem tetszik. Ez nekem nem tetszik. Ez egy piros lámpa, tudod, tít, az nekem nem tetszik, az valószínűleg egy lábonlövés. A nekem nem tetszik, nekem nem szimpatikus, nem értek, oké, ha nem értek vele egyet, az már más, de nem esik jól, valószínűleg egy olyan korlát, amely megrabolhat téged egy jó megoldástól, Isten útjától, amiben valódi és mély feloldása van az életünk problémáinak. Úgyhogy kicsit ott szeretném folytatni, ahol Gyuri abba hagyta. Ugye a vezető, legyen az egy mikrovezető, aki önmagát vezeti, oké? A családfő, vagy a családnak egy tagja, a feleség, ugye? A munkahelyeden, ha cégtulajdonos vagy, van itt egy tanács Jakab levelében, 3. fejezet 13-ban, ami néhány további verssel kiegészítve egy nagyon, mondjuk azt, hogy éles kritikája a modern vezetési stílusnak és vezetői attitűdnek, hozzáállásnak. Jakab 3.13. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. Nincs egy se? Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. És persze most itt mosolygunk ezen, persze hülye leszek föltenni a kezemet. Tudom, hogy lesz egy apró betűs rész. De hányszor van, hogy a hétköznapok döntéseiben bölcs és értelmes vagy, kezedben kard, és jön a helyzet, és úgy vágod le a fejét, mint hentes a tyúknak a nem tudom, mindegy. Oké, tehát hogy bölcs és értelmes vagy a magad szemében. Úgy viszonyulsz a helyzetekhez, hogy a pillanatnyi felismeréseddel azonnal a jogos ítélet, döntéshozatal és intézkedés pozíciójában látod magad. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mi mindannyian azok vagyunk. És persze nem akarom ezt kritizálni, mert a bizonytalankodás egy ugyanolyan szélsőséges hiba lehet, mint az elbizakodottság. De Jakab itt egy a világi megoldástól, az azonnali eredményt váró, a másik embert sokszor lekicsinlő, alulértékelő, a pragmatizmust, az eredményességet, a hatásosságot előtérbe helyező vezetői hozzáállást a helyére akarja tenni, ki akarja egyensúlyozni. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. És nagyon érdekes, hogy a bölcsességhez hozzátesz egy szót, amit mi nem nagyon ismerünk. Oké? Szelídség. Bölcs, szelídség. Bölcs, szelídség. Nem bamba vagyok, szelíd vagyok. Okay? Nem azért nem üvöltöttem még le a hajadat, mert nem látom, hogy packázol velem. Pontosan látom. De szelíd vagyok. Nem azért hirtelenkedem le a rendszert csípőből, a helyzetet csípőből, ahogyan mindig szoktam, mert elbizonytalanodtam, hanem azért, mert szelíd vagyok. A szelídség, két jó képet hallottam erre, az egyik azt hiszem Pásztor Schellertől van, a szelídség az egy nagyon erős embernek a tulajdonsága, aki nagyon gyengét tud lenni az ereje mellett. Mint egy nagyon erős ló. Egy nagyon erős ló, akit a lovasa meglovagolhat, és könnyedén irányíthat. És ez a másik kép. A szelíd ember az, aki alá veti magát egy másik akaratának. Nagyon nehéz megcsinálni, amikor bölcs és értelmes vagy a magad szemében, és azt mondod, hogy én, hát látom, hát ezt kinyírom, hát ez mit csinál? Hát ez nincs rendben, tudod, és már a kard már a kezemben is van, és tudod, mint egy jó öreg szamuráj, csak egyet kell léptem előre, és az illető történelem. És a szelídség az, hogy ha már tudom, hogy nagy erőm van, az erőmet tudatosan visszafogom. Ha már tudom, hogy nagy erőm van, tudom, hogy nem válik dicsőségemre, hogyha az erőmmel bölcsesség nélkül élek. Az erő szelídség nélkül a szégyenem. Az erőm szelídséggel a dicsőséges. És a mód, ahogy megzabolázom az erőmet, az az, hogy pillanatról pillanatra alávetem magam a lovasomnak, az én uramnak, annak, aki vezet engem az életemben, Istennek. Pillanatról pillanatra igát hordozok. És ez az iga könnyű, ez az iga gyönyörűséges, ez az iga felemelő. De a lényeg az, hogy nem megyek bele egyedül a magam értelmessége és bölcsessége alapján a helyzetekbe. És Jakab rögtön mutat egy piros lámpát. Valamit, ami megállíthat téged azon az úton, ami igazából a vesztedbe visz. Valamit, ami azonnal figyelmeztethet, hogyha kiléptél ebből a bölcs szelítségből. Ha pedig keserű irítség, viszálykodás van szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. 15. vers, ez a bölcsesség nem felülről jön. Oké? Okay? Ha keserű irítség és viszálykodás van a szívedben, mi az a keserű irítség? Mi az a keserű irítség? Rossz akaró. Igen, az biztos benne van. Tehát az irítségnek az egyik következménye a rossz akarás. Igen, ez az alatt. Ugye az irítségről az jut az eszünkbe, hogy nekem nincs, a másiknak van, tudod, a nénikéjét. Igen, dögöljön meg a szomszéd lova is, tehene is, ha már az enyém nem él. De ez ugyanígy, oké, tehát ez egy nagyon leegyszerűsített képe az irítségnek. Az irítség mélyebb értelmezése az, amikor a másiknak nem a javát keressük, hanem a másik javát elkívánjuk tőle a mi javunkra. Mondok egy példát. Fölvettél egy alkalmazottat, belefektettél 3 évet, nagy nehezen kinevelted, és elkezd neked végre profitot termelni. Eddig veszteséges volt, vagy nullszaldós. Aztán jön egy szép reggel, hogy kapott egy ámulatos ajánlatot, megy Amerikába, az 5-szörösét fogja keresni annak, amit te fizettél neki. Ne, azt mondja, hogy ne haragudj, de ezt nem tudom kihagyni. És te ki vagy bukva. Úgy értem, eldurran a biztosíték, és elkezded manipulálni, elkezded fenyegetni, elkezded elkívánni az ő javát a te érdekedben. Keserű irítség. És ennek olyan kifinomult, mély formái léteznek, amiket olyan nehéz leleplezni. Olyan intelligensen tudjuk az irítségünket, a keserű irítségünket racionalizálni, hogy észre se vesszük. Tudod? Az alázatos ember az, aki a másik érdekét a magáé elé helyezi. aki keresi a saját hasznát, ez rendben van. De a másikét is, a másikét is. Ugye a csapat szellemnek az egyik alapeleme az, hogy az ember értékes. Mennyire? Hát annyira, amilyen pozíciója van a vállalkozásban. Biztos? Biztos? Tehát úgy értem, persze, úgy értem, te vagy a titkárom, Gyuri, értékes vagy te. Én egy szellemi ember vagyok, tudod, én egy keresztény vezető vagyok, úgyhogy te nagyon értékes vagy. De ha igazán megnézed a szívemet, akkor kiderül, hogy a Gyuri, ha bár értékes, de nem annyira értékes, mint én, tehát annyira biztos nem, de még annyira se értékes, mint az egyik szövegíróm, aki tudod, sokkal nagyobb profitot termel nekem, mint a titkárom. Ezt érted? És ott van egy személyválogatás. Ott van egy megkülönböztetés, egy emberi mértékkel való mérés. Miközben az igazi csapatnak az a lényege, hogy ő ugyanolyan értékes, mint én, ha bár lehet, hogy ő a takarító a cégnél, de ő emberként semmivel sem kevesebb nálam. Sőt, ha én szelíd és alázatos vagyok, akkor én őt magamnál többre tartom. El tudod azt képzelni, hogy egy vállalkozás vezetője beszél a takarítóval, és a takarító azt érzi a szavából, a beszédéből, hogy ő egy tiszteletre méltóbb ember, mint az, aki beszél vele? Így kellene, hogy legyen. Mert ha az ő értéke abszolút, és isteni mércével mért, akkor az ő értéke megkérdőjelezhetetlen. Ő Isten fia. És az én értékem is csak ez. Én is Isten fia vagyok. És az, hogy ő közben takarít, én meg igazgató vagyok, az olyan, mintha a két gyerekemet úgy különböztetném meg, hogy neki új sapkája van, neki meg régi. Tudod, neki hosszú nadrágja van, neki meg rövid. A rövid nadrágos nem szeretem annyira, az nem olyan értékes. Nem? Tehát van egy gondolkodás módunk, ami könnyen irigységre és a következő viszálykodásra vezet. A viszálykodás gyökere, én azt gondolom, hogy a büszkeség. Hogy ha bár látom a vízszintes igazságot, oké, nekem igazam van, öregem, te késtél. És rendben van, tehát oké, tehát hogyha a vállalkozásodban fontos, akkor ezt a helyére kell tenni. De mindig van egy magasabb szintű igazság. Oké, tehát lehet, hogy kijavítok egy rendetlenséget, de ha ezen keresztül viszályba keveredek, amivel megsértek egy magasabb szintű rendet, az egységét, a hűségét, a megkérdőjelezhetetlen összetartásét, akkor hibázok. Ha értelmetlen szóharcokba keveredek, ahol én keresem a szembenállás lehetőségét. Nem, ezzel nem értek egyet. Attila, ne haragudj, ezzel nem értek egyet. Kit érdekel, hogy mivel értesz egyet vagy sem? Tehát olyan sok kérdés van, ahol megengedheted a másképp gondolkodást, ahol nem muszáj konfrontálódnod, ahol nem muszáj keresned a vitát. És tudod, amikor ezeken a területeken nagy lelkű tudsz lenni, erőforrást vásárolsz magadnak arra, és ez lehet, hogy nem jó kép, de ez történik, hogy a lényeges dolgokban igenis hangot adhass. Akár az elvárásodnak is. És itt mondja, ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. És itt van egy fokozás. És ezt nem szeretjük hallani. Oké, földi, testi és ördögi. Az a rendszer, amiben élünk, tanít minket. A világ, a kultúránk, ha lehet így mondani, megtanított minket arra, hogy kell helyzetekkel bánni. De ez egy földi gondolkodás. Egy csupán természeti szempontokat szem előtt tartó gondolkodás. Földi, haszontalan egy bizonyos szinten. Nem ezt mondom, hogy nem jó a haszontalan. Szűklátókörű. És sokszor rossz irányba visz. Tehát nem csak, hogy szűklátókörű, a nagyobb képet, amely alapján esetleg más döntést hoznál, figyelmen kívül hagyja, hanem sokszor konkrétan gáz. Úgy értem, gáz. A nők kussoljanak. És nem veszünk föl a Toyotához nőket. És bevallom, hogy félek tőlük egy kicsit. Ezért elnyomom őket. Mi ezt így csináljuk? Ez így normális. Ugye, ez nem, hogy, tehát ezt nem, hogy nem kritizáljuk, ez így dicsőséges. De ez a bölcsesség nem felülről jön. Ez a bölcsesség földi. Földi. Testi. Oké. Hányan hiszik, hogy önmagukban jók? Hányan vagytok jó emberek? Nincs még egy elv, ami nagyobb pusztítást végezne egy ember lelkében, mint az emberi jóságba vetett hit. Oké? Nincs nagyobb pusztítást okozó elv a te életedben, mint a saját jóságodba vetett hit. Semmi sem okozhat több frusztrációt, nagyobb csalódást, semmi sem zárhat el az igazi megoldástól élesebben, mint a saját jóságodba vetett hit vagy naív remény. Oké? Nem vagyok én rossz ember. Sanyi, remélem nem fogsz arról beszélni, hogy bűnös vagyok. Tehát, hogy én azért igyekszem. Én jó ember vagyok. Tudod, én jó ember vagyok. Figyelj, a fenét vagy jó ember. Egy disznó vagy, aki a kultúrája mögé bújik. Úgy értem, elfogadhatatlan vagy. Ha látnánk a motivációidat, a természeti embered motivációt, elhánynánk magunkat. De nem csak mi a tiédtől, hanem ti az enyémtől is. Úgy értem, nem vagy jó, ezt érted? De ott van ez a rémkép, hogy én akkor vagyok értékes, ha jó vagyok, és a jóságomat saját magamban keresem. És ezzel a önmagam jóságába vetett vak reménnyel kizárom magam az igazi megoldásból. Tudjátok, hogy létezik a Bibliában egy tan, amit úgy hívunk, hogy a teljes romlottság tana? Rómaiakhoz írt levél 3. Olvasd el! Édes drága kis nyami-nyami felsorolás, az rólad szól. Úgy értem, kretének vagyunk. Így van, köszönöm. Tibor egyet ért. De ezen most nevetsz, de csak gondolj vissza a tegnapi kudarcodra. Gondolj vissza arra, amit tegnap észrevettél magadban, és kiakadtál miatta. Ami fájdalmat okozott. Emlékszel a tegnapi kudarcodra? A tegnapi bukásodra? Vagy csak vedd elő azt a gyengeséget, azt a folyamatos bukást, ami az elmúlt 5 évben kísért téged, és nem tudsz tőle megszabadulni, mint a ragasztószalaktól, tudod? Tudod, és... Oké, teljes romlottság. Úgy értem, erről az egyről tudsz, de minden ujjadon van egy. Úgy vagy gáz, ahogy vagy. De ez rendben van, mert a földi, testi bölcsesség nem ad választ az életre. Amíg véded önmagadat, a saját természetedet, addig valakit védesz, aki az ellenséged, és aki javíthatatlan. Válj önmagad ellenségeddé, kérlek, tagadd meg önmagad, vedd fel a keresztedet, és kövesd Krisztust. Mert van egy bölcsesség, ami földi, testi, öregem, testi. Van egy romlott ember benned, akire hallgatsz, aki sokáig az Istened volt. Ugye a modern embernek ki az Istene? Én. Én segítek magamon. Én hallgatok magamra. Én tudom, hogy mi hogy van. Én vagyok önmagam Istene. De az az ember egy teljesen romlott ember. Egy csalárd szívvel, bűnös, mély, gonosz elkötelezettséggel, de hát én nem vagyok gonosz, nem, a fenét nem. Van benned egy mély, elkötelezett istentelenség. Úgyhogy válj önmagad ellenségévé. És persze, akik az új szövetség tanításában jártassak, tudják, hogy 2 ember él bennük. Az ó és az új. Az ó teljesen romlott, az új pedig hibátlan. Kérlek, élj az újban. Úgy értem, kérlek, élj az újban. Tudod, a fiamnak büdös a lába. És a zoknia olyan estére, hogyha nekivágja a falnak, oda ragad. Oké. Kérlek, vedd föl a tiszta zoknit. Úgy értem, ha fölveszed a régit, az ugyanolyan büdös, hiába mostál lábat. Kérlek, vedd föl az újat, a tisztát. Ez a tanácsa Istennek is. Azt mondja, vedd észre, hogy ez nem jó. Ez ragad. Ez tiszta. Oké, ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi, és figyeljetek, ördögi. Ördögi, és itt van egy fokozás. Oké? A világi rendszer feje az ördög, ő építette. A természetünk, a hústestem abszolút az ördög oldalán áll. Ugyanannyira istentelen, mint ő. De ezek egyike elkerülhető, szűrhető, a másik a tagadható, de a harmadik az ördögi bölcsesség sokszor kezdeményezően is aktívan jön feléd. Nem tudom, voltatok-e már igazi kísértésben? Igazi kísértésben. Ami nem annyi volt, hogy tudod, egy pillanatra jött egy ilyen, hogy orba vágom. Na jó, mégse. Hanem egy hónapon keresztül azzal keltél és azzal feküdtél, hogy orba vágom. Tudod, és letetted a fejedet, és jöttek a gondolatok. És minthogyha kalapáccsal, tudod, amikor ketten ütnek egy üllőt, tudod, tudod, és a vasat teszik közé, és ez a te fejed. És kívülről jövő gonosz gondolatok tőled függetlenül ütik a fejedet. Heteken, akár hónapokon keresztül. Kísértés. És ez a fajtája még az egyszerűbb, mert ez leleplezhető. Tudom, hogy kísértenek. És a kísértés módja az erő, ugye? Meg akarják törni az akaratomat. De aztán van olyan kísértés, ami sunyin jön. Ravaszan. Én láttam vezetőt, aki az igazság zászlaja alatt írtotta ki a saját népét. Ezt értitek? Az igazság zászlaja alatt. Nem az önzés, nem a harácsolás, nem az igazság zászlaja alatt. Az én embereim mind eltévejedtek, de én rendbe fogom őket rakni. Oké? Okay? És kiirtotta őket. A saját kezével folytotta meg őket. Ördögi. Ezt érted? Ördögi. Az egyetlen menekülésed a családodban, figyelj, a családodban egy asszonynak lehet ördögi bölcsessége. Miért? Mert hogyha a férfit el akarja érni az ördög, és a férfi ellenáll, kin keresztül fogja elérni? Az asszonyon keresztül. Miért? Mert az asszony gyengébb. Ő a gyengébb. Ilyennek lett teremtve. Mert az érzelmei, ha egyszer elindulnak, becsaphatják. Ugye? Ádám vétkezett, Éva belett csapva. De ha egyszer be van csapva, akkor akár akaratán kívül, hisz azt gondolja, hogy igazat tesz, jól cselekszik, egy ördögi bölcsességnek lehet a szószólója. Úgy értem, ez durva dolog. Te, mint vezető a cégedben, abban a pillanatban, ahogy egy tekintélyes vállalkozásod van, ami hatással van sok emberre, első számú célpont vagy a démoni hadviselésben, ahol a cél a befolyás. Rajtad keresztül sok emberen tudunk befolyást nyerni. Ha elkapunk téged, te kinyírod a többieket. Vagy ha nem nyírod ki őket, oké, a lényeg az, hogy a mi befolyásunk alá hajtod őket. A mi nevünkben. Téged kell elkapni, te vagy a vezető. Ördögi bölcsesség. Oké? Okay? Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Az, aki ezt tudja. Az, aki tudja, hogy Atya a világ, én itt nagy kakiban ülök. Úgy értem, ha én itt elkezdem azt gondolni, hogy én okos vagyok és bölcs, és kapom elő a kardomat, bölcs szelídség nélkül jó esélyem van rá, hogy földi, testi és ördögi vezető leszek. Ördögi vezető, én keresztény vagyok. Péter azt mondta, hogy te vagy az a kőszikla. Oké? Okay? És aztán a következő mondata az volt, hogy dehogy is mész te Jeruzsálembe. És Jézus megfordult, és azt kellett mondania neki, hogy távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem. Egyik percről a másikra. Oké? Az egyetlen menekülésünk a földi, testi és ördögi bölcsesség elől az, hogy bölcsszelítséggel teszek mindent, hogy ezt az igét, ezt a beszédet magam fölé emelem mindenkor. Ő az én parancsolóm. Ez az a tan, ami kormányozza az életemet. Ha valaminek nincs fejezet és versszáma, akkor abban bizonytalan vagyok. Ha valaminek van fejezet és versszáma, akkor kezdek meggyőződésre jutni. Ha valamit nekem Krisztus kijelentett, és a Biblián alapuló meggyőződésem van, akkor amire eljutottam, Filippi 3.16, az szerint járok. És ha valamit rosszul gondolnék, Isten azt is kijelenti majd nekem. Nem élek bizonytalankodásban, de nem élek az igétől függetlenül. Nem tehetem, olyan ellenséges vizeken élek, ahol ha ezt megteszem... Oké, példabeszédek. Az asszonyi bölcsesség építi a házat. Az ostobaság a saját kezével rombolja le. Elmondom még egyszer. Az asszonyi bölcsesség építi a házat. Az ostobaság a saját kezével rombolja le. Jó, és ez nem csak az asszonyokra vonatkozik, ez ránk vonatkozik. A bölcsességem építi a házat, építi az életemet, építi a gyülekezetet, épít mindent. Az ostobaságom, figyelj, a saját kezével rombolja le. Kiverte szét az üzletedet, kiverte szét az életedet, kitette tönkre azt, ami most romokban hever. Oké? Az esetek nagy többségében én. Jó, nem mindig, nyilván van külső ellenség, de sokszor, ha megnézel egy rendszert, ami keserű bukásnak indul, abban emberi felelősség is van. Oké. Csak gyorsan felolvasom. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség, és itt mondja a helyeset. Oké? Milyen a felülről való bölcsesség? Van egy, amelyik alulról jön, földi, testi és ördögi, és van egy felülről jövő. És a felülről jövő bölcsességet a kultúránk mulyaságnak hívná. Oké? Teszettosszáságnak. Töketlenségnek. Jó? Ne higgyétek el. Oké? A felülről jövő bölcsesség mindössze szelíd. Oké? Először is tiszta. Azaz nem keveredik bele más ezen kívül. Aztán béke szerető. Tudjátok, mi a béke? A béke az, amikor egy törött csont összefor. A felülről jövő bölcsességgel élő ember szereti a békét. Keresi a békét. Úgy értem, ez a vezérelve. Nem a rend. A rend az egy nevetséges, az egy fikció. A nyugati civilizációnkkal, a maximalizmusból táplálkozó ostobaság. Épp csak annyi rend legyen, hogy ne legyen anarchia. De azon kívül a békesség fontosabb, mint a rend. Mert a rend oltárán széttöröm a békességet, ami fontosabb. Méltányos. Méltányos. Nem igazságos. Méltányos. Tudod, mi a különbség a kettő között? Gyorsan hajtok. 80 helyett 82-vel. A rendőr megállít, és azt mondja, maga 82-vel ment. Megbüntetem. Oké, de azt a 2 km/h ki sem mutatja a műszerem. Ugye, nekem 79-et mutatott. Nem lenne méltányos a 82-es gyorshajtást elengedni? Méltányos lenne, nem? De ő azt mondja, nem igazságot akarok. Az igazság az az, hogy 80. A 80.5 gyorshajtás. Isten nem így akar igazságos lenni. Ő méltányos akar lenni. Ő az embert kezeli, és a helyzetet, az ember, az, aki a helyzetet az emberen keresztül, és az alacsonyabb szintű értékek oltárán nem áldozza föl a magasabb szintűeket. Amikor valaki azért lop, hogy a gyereke ne haljon éhen, levágod-e a jobb kezét? Amikor egy fél kiló kenyeret lopott, hogy a gyereke ne haljon éhen? Nem, azt gondolom, az a lopás méltányos. Nem igazságos, de méltányos. Vagy pásztor Rob Prokop mesélte ezt egyszer, hogy egy taxisofőr, ugye, fölvesz egy dúsgazdag utast, látszik rajta, hogy 3 milliós óra, nem tudom milyen laptop, nagy borravalót ad, és aztán amikor kiszállt, akkor látja, hogy ott felejtette a tárcáját. És kinyitja, és tele van pénzzel. Tudod, $100-osokkal. És tudod, egyet kivesz. Mert a családja éhezik, oké? Okay? Mert nincs elég. És aztán visszaviszi, leadja. Valószínűleg az a gazdag ember észre sem veszi, hogy hiányzik egy 100-as. Oké? Okay? Lopott? Lopott. Helyes volt, amit csinált? Nem. De lehet, hogy méltányosnak mondható. Oké? Okay? Lehet, hogy megértem. Lehet, hogy nem tudom elítélni. A felülről jövő bölcsesség méltányos, és hadd ne én mondjam meg, hogy mi a méltányosság. Mondja meg Isten. A szelíd ember mindent szelíd bölcsességgel tesz. Ott áll Isten előtt, és azt mondja, hogy öregem, most segíts, tudod? Most adj nekem felismerést. Te ezt hogy csinálnád, Uram? És aztán engedékeny. A sok nem egzisztenciálisan fontos részletben engedékeny. Menjünk jobbra? Menjünk jobbra. Vagy balra? Balra. Üljünk ide? Vagy üljünk oda? Nem gond. Van, aki kinyírja a hangulatot, mert nem oda ülnek, ahova ő akart. Vagy tudod, tehát ilyen eszement hozzáállás. Irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes. Oké, a felülről jövő bölcsesség teljes irgalommal, azaz nem adja meg azt a rosszat az embereknek, amit megérdemelnek a hibáik miatt. Nem adja a rosszat, amit megérdemelnek. Irgalommal teljes, és jó gyümölcsökkel. Nem részrehajló, és nem képmutató. Azaz mindez nem egy felszínen magára erőltetett viselkedés, hanem a szívéből jövő hozzáállás. Az igazság gyümölcse békességben vetetik el azoknak, akik békességet teremnek. Az igazságnak van egy gyümölcse. Ezt békességben vetik el. A gyümölcs a békesség talaján nő ki. És az az egység, az a csapat, akár a családban, akár a gyülekezetben, akár a vállalkozásban lesz a gyümölcse, amiről Gyuri beszélt. Amen. Amen. Atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, add, hogy felülről jövő bölcsességgel éljünk. És külön imádkozunk azokért, akik esetleg most hallanak rólad először. Ha hallgatod ezt a felvételt, és nem vagy benne biztos, hogy örök életed van, akkor kérlek, csak mondd utánam ezt az imát. Ezzel semmi egyebet nem teszel, csak elfogadod Jézus Krisztust, mint a megváltódat, és ezzel örök életet nyersz. Mondd ezt, hogy elfogadlak Jézus. Elfogadlak, mint a megváltómat. Tudom, hogy meghaltál a bűneimért. És ha hiszek, benned örök életem van. Hiszek. Vezess az életben, és hogyha egy nap meghalok, vigyél a mennybe, oda, ahol te is vagy. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Köszönöm a figyelmeteket!